Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Az elmúlt héten került a parlamenti tárgyalásra a pedofiliát szigorító törvényeknek a megtárgyalása, és ennek kapcsán fölmerült olyan javaslat is, hogy ezekben a helyzetekben a gyónási titokról másképpen gondolkozzunk, hogy azt várják, vagy azt javasolják egyesek, hogy a gyónási titkon oldjunk ennek a keménységén, a szigorúságán bizonyos esetekre kiterjedően oldják föl, vagy ne tegyék kötelezővé a gyónási titkot. Nyilván az egyházon kívülről érkeznek ezek a javaslatok. Nyilván egy kicsit az is mögötte van, hogy magával a gyónással sokszor talán nincsenek egészen tisztában, hogy mit is jelent a gyónás, illetve hogy mit jelent a gyónási titoknak a fogalma, a kötelme. Mint a gyónási gyakorlatban benne lévő pap, mondom azt, hogy mi, és ezről beszéltünk már papokkal többször ilyen szinten, hogy nagyon sokszor tényleg nem emlékszik a pap arra, hogy mit is gyónt az a gyónó, mert számunkra nem az a lényeges, hogy mit mondott, hanem hogy bűnbánattal odaállt az Isten elé, és ebben szeretnénk támogatni, segíteni. A gyónási titok nagyon kemény volt, azt jelenti, hogy egy alapvető bizalommal fordulhat a gyónásában a gyónó a pap felé, de ugyanez kiterjeszthető valamilyen szinten, nyilván egy kicsit másképpen a különböző lelki beszélgetésekre, amikor valamelyik másik egyház, ahol gyónás ugyan nincsen, de mégiscsak tanácsért megy a hívő a lelkészhez, és azzal a bizalommal fordul hozzá, hogy ez valóban kettejük között marad. A gyónási titok, tehát a gyónást, a bűnbánat szentségét védő titoktartási fegyelem. Szentségi pecsét, amely a gyóntatót kötelezi, és azt jelenti, hogy tilos a gyónót szóval, vagy bármilyen más módon, bármi okból is, akár csak részben elárulni. Az egyházjog komolyan foglalkozik mindezekkel. Ugyanakkor az is fontos valamiképpen, hogy a gyónási titok az isteni jogon van meg az egyházban. Tehát senki, még a pápa sem oldhatja föl a gyónási titkot, és a pap, hogyha ezt megsérti, akkor nagyon kemény büntetésekkel fenyegeti meg őt az egyházjog, hogy akár a papságából, de a gyóntatási gyakorlatából mindenképpen felfüggesztésre kerülhet. És éppen ezért mi papok rendszerint arról sem szólunk, hogy ki volt nálunk gyónni, hogy alkalmat se adjunk arra, hogy bármi módon a gyónási titoknak a kötelme az sérülhetne. Egy kicsit ide kapcsolható az egyházi gyakorlatunkban, és sajnos volt ilyen esetem, hogy a gyónó ugye végezte a gyónását a gyóntató székben, nagyot halló lévén egy kicsit hangosabban beszélt, és a kint álló, a következő, a várakozó ember meghallott valamit a gyónásból, és ezt ő elmondta az illető testvérének. Akkor én talán ezt hirdettem is a templomban, és ezt fontos tudatosítani, hogy ha a gyónásra várakozó önkéntelenül és akaratlanul meghal bármit is a másik ember gyónásából, akkor rá ugyanúgy vonatkozik a gyónási titoknak a kötelme. Tehát a világi hívő, ha véletlenül meghallott valamit egy gyónásból, akkor rá vonatkozik a gyónási titoktartásnak a fegyelme. Nem adhat tovább semmit abból, amit ő véletlenül meghallott. Az meg nyilván, hogyha valaki direkt próbálja meghallani a gyónást, az meg azért nyilvánvalóan hát súlyos bűnök közé sorolható, amit nyilvánvalóan akkor neki azért illik meggyónnia. Tehát a gyónási titkot az egyház nagyon komolyan veszi, újra mondom, hogy isteni szabály, isteni előírás, amit még a pápa sem oldhat föl. Éppen ezért lehetünk biztosak és nyugodtak abban, hogy a gyónásunk az tényleg a pap és a gyónó között marad. Ugyanakkor azt is fontos tudnunk, hogy a bűnbánathoz az is hozzátartozik, hogy az ember jóvá teszi a bűnét, amennyire csak lehetősége van rá. És ebbe az is beletartozik, hogy vállalja a bűnének az államjogi, a társadalom, a közösség előtti következményeit. Tehát a feloldozásnak ilyen esetekben, aminek úgymond büntető jogi következményei is vannak, a feloldozásnak az is a része, hogy akkor az illető vállalja ezeket a büntető jogi következményeket is. Mert hiszen ezzel mutatja meg, hogy ő komolyan rádöbbent arra, hogy amit tett, az nem volt jó, azzal megbántotta Istent és megbántotta az embert, hiszen minden bűnünkkel nem csak az Istent bántjuk meg, hanem a közösséget is sértjük és bántjuk, ugyanígy a bűnbánattal és a megbocsátással, a bocsánatkéréssel gyógyítjuk a lelkünket, az Isten kapcsolatunkat, de gyógyítjuk a közösséget is, gyógyítjuk a közösségeben való létünket is. Ezért fontos tudatosítani magunkban, hogy mit jelent a szentgyónás, mit jelent a ehhez kapcsolódó gyónási titok, mit jelent a bűnbánat és a megbocsátás, és még az is fontos ebben a témában, hogy azért merünk bűnről és bűnbánatról beszélni, mert hisszük, hogy van megbocsátás, hisszük, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket. És talán a mai világban az a legnehezebb, hogy éppen ez a bűnbocsánatnak a hite rendült meg, hogy az Istenben való hit magával hozta a bűnbocsánatban való hitnek a megrendülését, és ezért nem tudunk mit kezdeni a bűnbánattal, nem tudunk mit kezdeni a megbocsátással. Erősödjünk meg a szentgyónás szentségének fontosságában, erősítsük meg a gyónási titoknak a kötelmét, a fontosságát, és támogassuk papjainkat azzal, hogy a gyónási titok megtartásában mellettük állunk, segítjük és támogatjuk ebben őket. Az egyházi hírekben gyakran szerepelnek a Németországban történtek, az német egyházban történő dolgok, és ezért is lehetett érdekes, hogy Marx bíboros, müncheni bíboros érsek felajánlotta a lemondását a Szentatyának, vázolva azokat a körülményeket, amelyek ehhez a döntéséhez vezettek, és a pápa jóváhagyásával néhány nappal ezelőtt ezt a levelet nyilvánosságra is hozták, amelyben a bíboros felajánlja lemondását a Szentatyának. A Szentatya tegnapi napon nyilvánosságra hozott levelében válaszol a müncheni bíboros érseknek a levelére, és ebben egy picit kifejti azokkal a válságokkal való szembesülését, nézetét, amely nyilván ő is jól ismer a német egyházzal kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban van néhány érdekes momentum, magát a Ferenc pápának a levelét a Magyar Kurír magyar fordításban is megjelentette, úgyhogy érdemes ezt a levelet elolvasni. Azt mondod, írja a pápa a bíborosnak, válságos időszakon mész keresztül, nem csak te, hanem a németországi egyház is. Az egész egyház válságban van a visszaélések miatt, az egyházban egy lépés sem tett előre anélkül, hogy fel ne vállalna ezt a válságot. A strucc politika sehova sem vezet, a válságot húsvéti hitünkből kiindulva kell fölvállalnunk. Más szempontokkal is beszél a pápa, és felidézi, hogy nem egyszer mondtunk már mea culpát sok történelmi hibája miatt, a múlt sok történelmi hibája miatt. még ha személyesen nem is vettünk részt az adott történelmi helyzetben. Ma is ezt a magatartást kell tanúsítanunk, reformot kell végrehajtanunk, amely ebben az esetben nem szavakat, hanem bátor magatartás formákat jelent, a válságba kerülés, a valóság felvállalását, bármi is legyen a következménye. És minden reform önmagunkkal kezdődik. Az egyház reformát olyan férfiak és nők hajtották végre, akik nem féltek válságba kerülni, és hagyták, hogy az Úr megreformálja őket. Az Úr sose ment bele, hogy farizeusi, szadduceusi, zelótai vagy eszénus projekteket hajtson végre egy reformot, saját életével, történetével, testével hajtotta végre a kereszten. Ez az út, amelyet te magad is választottál, kedves testvérem, amikor benyújtottad lemondásodat, írja Ferenc pápa a bíborosnak. Az ment meg bennünket, ha kinyitjuk az ajtót az egyetlen előtt, aki meg tudja tenni és megvalljuk mezítelenségünket, vétkeztünk, sírunk, és amennyire tudjuk, eldadogjuk, hogy menj el tőlem, mert bűnös vagyok, az örökséget, amelyet az első pápa hagyott a pápákra, az egyház püspökeire, és hozzátehetjük, hogy mindannyiunkra. Érezni fogjuk azt a gyógyító szégyent, amely megnyitja az ajtókat az Úr könyörületessége és gyengítsége előtt, aki mindig közel van hozzánk. Mint egyház kérnünk kell a szégyenkezés kegyelmét, az Úr mentsen meg minket attól, hogy Ezekiel könyvének 16. fejezetében szereplő szégyentelen prostituált legyünk. Meg tetszik, ahogy befejezted a leveledet, szívesen leszek papja, püspöke az egyháznak, elkötelezetten végzem a lelkipásztori szolgálatomat, szeretném szolgálatom elkövetkező éveit intenzívben a lelki pásztorkodásnak szentelni. Ez az én válaszom, kedves testvér, méri a Szent Atya, folytasd, ahogy javaslod, de München-Freisingi érsekként. Ha megkísért a gondolat, hogy Rómának ez a püspöke, aki szeret téged, nem ért meg, amikor megerősíti küldetésedet és nem fogadja el lemondásodat, gondolja arra, amit Péter érzett az Úr előtt, amikor a maga módján benyújtott lemondását, menj el tőlem, mert bűnös vagyok, és hallgass meg a választ, legeltesd juhaimat. Ferenc pápa tehát ezekkel a gondolatokkal erősítette meg a Freisingi, München-Freisingi érseki székében Marx bíborost, aki a német egyház helyzete miatt nyújtotta be lemondását, kínálta fel lemondását Ferenc pápának. Imádkozzunk a német egyházért, imádkozzunk a magyar egyházért, hogy különféle válságokból kiemelkedve Jézus Krisztus erejével tudjuk tenni a dolgunkat, tudjuk végezni a szolgálatunkat az egyházban, szolgálatunkat a világban, és egyre több embernek fölmutatni Krisztus szeretetét, aki megváltott bennünket, aki fölemel bennünket, aki vezetni akar bennünket. Kedves testvérek, a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Áldott szép napot kívánok! Elbúcsúzik a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos rákosfalvai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.